Üdvözlöm kedves nézőinket, hallgatóinkat, olvasóinkat, önök a Klasszis Média Lapcsoport podcastját hallgatják, az ING makrogazdasági elemzőjével, vezető elemzőjével, Virovász Péterrel folytatott sorozatunk következő részét. Szerbusz Péter, üdvözöllek!
Szerbusz!
Hát ugye a beszélgetésünk október 25-én szerdán délelőtt, inkább már közel a délhez zajlik, és hát adja magát a kérdés, hogy tegnapi nap kedden a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa egy kamatdöntő ülést tartott, és ezen ugye 75 bázispontos kamatvágást hajtott végre, tehát ugye a jegybanki alapkamatot levitte 12,25%-ra, ami azt jelenti, hogy 13 hónap után először csökken ez, mert ugye volt egy másik kamat, erre majd biztos, hogy kitérünk. Először is az első kérdés az, hogyan értékeled, meglepett téged ez a döntés, vagy nagyjából erre számítottál?
Nagyjából erre számítottam, ugye ezért az fontos tudni, hogy mi mindig készítünk egy ilyen előzetes anyagot, hogy vajon mi történhet a kamat döntő ülésen. És az a helyzet, hogy általában meglehetősen tiszta szokott lenni a kép, és egyetlen egy ilyen forgatókönyvet vázolunk föl, de nem most. A mostani kamatdöntés előtt bár volt egy alapforgatókönyv, egy 50 bázispontos kamatcsökkentésre, azért azt megjegyeztem, hogy ha esetleg úgy jönnek össze a dolgok, különös tekintettel a forintra, hogyha mondjuk erősebb lesz annál, mint amikor mi ezt az anyagot kiadtuk pár nappal a kamatdöntés előtt, akkor benne lehet a pakliban az, hogy akár egy 75 bázispontos lépést is foganatosít a jegybank, és lám-lám, a kamatdöntés előtt azt láttuk, hogy olyan 3,81 környékére is lesüllyedt az euróforint árfolyama. Nyilván részben attól is, hogy a piac azt várta, hogy itt valamiféle, hogy is mondjam, inkább óvatosabb lépés készül, és nagyjából a piaci konszenzus egyébként ez az 50, tehát 0,5 százalékpontos kamatvágás volt, 50 bázispont, úgyhogy ehhez mérten mondhatnám meglepetésnek, de abszolút benne volt a pakliba szerintem, és végignézve, végighallgatva a kommentárokat, beszélve másokkal, piaci szereplőkkel, befektetőkkel, elemzőkkel, én azt gondolom, hogy nagyjából mindenki úgy picikét húzta a száját, hogy hát tehát lehet, hogy az 50 jobb lett volna, de alapvetően szerintem nem történt semmiféle olyan tragikus esemény, ami miatt most ezt nagyon-nagyon rosszul vagy rossz fényben kéne néznünk.
Hát ugye a forint a kamatdöntés után egy picit gyengült, sőt, hát ilyen két egységet is azt hiszem elment az euróhoz képest, aztán utána vissza szivárgott. Ezek egyébként ugyan általánosságban, ezeket ti mennyire veszitek komolyan ezeket a piaci elmozdulásokat, ami mondjuk egy-két óráig tart?
Nagyon érdekes, hogy ha az ember mondjuk beül egy közgazdaságtan órára, pénzügy órára, végignézi az összes tankönyvet, akkor mit talál azt, hogyha alapvetően van mondjuk egy jegybanki kamatdöntés, ha mondjuk ez egy kamatemelés, tehát szigorítás, akkor az erősíti az árfolyamot. Ellentétben egy gyengítés, hogyha gyengül az árfolyam, az ugye az abból fakadhat, hogy csökkennek a kamatok.
Mert ugye a deviza vonzereje ezáltal
pontosan, csökken. Tehát kisebb a kamat, kevésbé lesz szexi ez, a, uh-huh. ez az eszköz, és innentől kezdve ugye az ember hátradül, és azt mondta, hogy oké, rendben van, értem. És mit szoktunk látni ehhez képest? Jön a kamat döntés előtti egy-két nap, és pont az ellentéte történik. Most nyilvánvalóan persze azon, hogy a piac előre megy, már előre gondolkozik, előre beárazza esetleg a várható kamatcsökkentést. A piac most azt gondolta, hogy óvatosabb lesz a jegybank, vagyis azok, akik esetleg a forint ellen akartak volna fogadni, ők lezárták a pozíciójukat, mondván, hogy oké, lehet, hogy mégiscsak kisebbet vág a jegybank, ez majd erősíti esetleg a forintot, tehát én nem akarok bukni a pozíciómon, lezárom a shortot, ehhez forintot kell venni, ez erősíti a forintot. És ugye gyakorlatilag hiába vártunk kamatvágást, mégis egy picikét erősödött a forint, majd ugye megtörtént maga a kamatvágás, és akkor jön a csapkodás, hogy akkor jó, most akkor ez jó, ez nem jó, erre számítottunk, itt ellentétes különböző információk szaladgálnak a piacon, és akkor ebből szokott az, hogy föl 2 forint, le 3 forint, föl 2 forint, és nagyjából legyen 1-2 napnak el kell telnie, amikor egy kicsikét úgy leülepedik a piac, hogy tisztában látnak, mindenki megírja a kommentárját, és akkor nagyjából kialakul valamiféle konszenzus. Talán még nem mondanám, hogy ez kialakult, de jelen pillanatban Szerintem úgy néz ki, hogy ez a 75 bázispontos kamatvágás, nagyjából ez lesz most a zsinórmérték. Tehát ettől fog eltérni a jegybank a beérkező adatok, meg a piaci kockázatok fényében, a piaci kockázat ESD forint árfolyam, szerintem ezt így a legegyszerűbb lefordítani, és nagyjából, hogyha azt látja a jegybank, hogy nagyon, nagyon komolyak a kockázatok, kedvezőtlen irányú az inflációs folyamat, akkor inkább óvatosabb lesz és kisebbet vág. Ha viszont megint erősödik mondjuk a forint, ha megint azt látják, hogy hát a vártnál jobban alakul az inflációs környezet, akkor mondjuk akár visszatérhetnek egy 100 bázispontos, tehát 1%-pontos kamatvágásra. Úgyhogy nagyjából most ezzel szerintem megalkottunk egy ilyen alapvonalat, és akkor e körül ingadozhat majd a döntés.
Érdekes volt Virág Barnabás sajtótájékoztatójának két eleme is az én számomra. Az egyik az az, hogy elég részletesen elmondta, hogy milyen javaslatok születtek a kamat döntésre. Azt mondta, azt hiszem, hogy mind a két ponton azt hiszem voltak javaslatok, uh-huh. Tehát volt a zéro és volt a 100 bázispont, és akkor megpróbáltam beértesíteni de ugye a jegyzőkönyvben majd nem fog ez kiderülni, és akkor ahhoz képest viszont akkor mégse egy ilyen konszenzusos vagy kompromisszumos döntés született, hanem inkább ahhoz a javaslathoz került ez a végleges vágás, amit szerintem azok javasolhattak, akik nemrég kerülhettek be a monetáris tanácsba, tehát hogy kimondjam, akik azért azt hiszem, hogy Nagy Márton javaslatára, vagy legalábbis egyetértésével kerültek be a monetáris tanácsba, aki amellett van, hogy minél előbb menjen le ugye 10% alá az alapkamat. Rosszul gondolkozom?
Yeah. Legelső körben azt mondom, hogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a második pont. Az első pontban egyetértünk. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy új eleme volt, egy új sóelem, ha úgy tetszik. Ugye azt azért fontos, és engedd meg, hogy kijavítsalak, nem 0 és 100 között volt a döntés. Ha jól emlékszem, Barnabás azt mondta, Virág, alelnök úr azt mondta, hogy 50 bázispontos kamatvágás is az asztalon volt, 75 és 100.
Igazad van, korrigáltam is magam. Igen.
Igen, tehát hogy ez volt a döntés, és ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy ez így már egy kompromisszumos megoldásnak tűnik. Igen, tehát ez így szerintem egy tökéletes kompromisszum, de ettől függetlenül ez egy nagyon érdekes fejlemény. Ugye eddig mit hallottunk mindig a sajtótájékoztatókon? Azt, hogy alapvetően a monetáris tanács egyöntetően döntött, és itt megálltunk. Most az van, hogy egyöntetően döntöttek, de előtte volt egy vita. Nyilván eddig is volt vita. Szóval szerintem most be akarta hozni a jegybank a köztudatba azt, hogy igenis van egy élő diskurzus jelen pillanatban, és igazániból lefektette a játékteret szerintem. Azt mondták, hogy oké, kompromisszum és 75 bázispont, de voltak, akik 50-et, voltak, akik 100-at javasoltak, és pont ezért mondtam azt az előbb, hogy ez lesz a zsinórmérték, és simán lehet, hogy a következő kamatdöntés előtt mondjuk lesz még egy-két olyan monetáris tanácstag, nem fogjuk tudni, hogy kik ők, de lesz még egy-kettő, aki mondjuk eldől egy másik irányba, és azt mondja, hogy jó, most már én is bátrabb lennék egyébként a kamatvágással, mert úgy tűnik, hogy lehet, hogy tényleg jó irányba megy az infláció, nem jöttek olyan sokkok, lefelé megy az olajár, 3,80 alatt van a forint mondjuk, és ez megváltoztathatja a dinamikát. Tehát szerintem ez arra volt egy üzenet a piac számára, hogy nagyjából ebben tessék gondolkozni, 50, 75 vagy 100 bázispont, ez a repertoár, ez a menü, ebből fogunk válogatni a beérkező adatok fényében, és akkor most lehet vitatkozni azon, hogy ez mennyire adatvezérelt, vagy mennyire, nem is tudom, automata üzemmódnak tekinthető, hogyha végül is van egy 50, 75 vagy 100 bázispontos választási lehetőség, de van valamennyi, tehát van mozgástér, és nyilván, hogyha ezt több hónapra előre kivetítjük, azért ott már súlyos százalékpontokban mérhető lesz végül mondjuk a különbség egy 3 hónap múlva. Úgyhogy azért a jegybank fenntartotta azt, hogy adatvezérel, de nyilván van egy viszonylag szűk sáv, amiben dönteni készülnek.
Az emberben azért már felvetődik az, hát különösen aki már ugye, hogy mondják, látott karon varjút, és én azért elég régóta vagyok a szakmában, hogy 2013 előtt úgy néztek ki a monetáris tanács jegyzőkönyvei, a rövidített ülések jegyzőkönyvei, vagy az ülések rövidített jegyzőkönyvei, hogy oda volt írva, hogy mit tudom én, 9 monetáris tagból 6 szavazott tartás mellett, 2 szavazott 0,25 százalékos pontos csökkentés mellett, egy pedig, mit tudom én, 0,5. És ugye, ha a külföldi példákat is azt látjuk, hogy mondjuk egy Fed kamat döntő ülés előtt, meg után, ugye vannak azok, akik elmondják, hogy őnekik van egy eltérő véleményük, sőt, az eltérő véleményük megszokták, hogy miért... Tehát piaci szempontból, hogy milyen szempontból fontos az, hogy mint a 12 eskütnél, hogy addig beszélgetünk, amíg az utolsó esetleg másként szavazót is a magunk oldalára állítjuk, és azt sugározzuk, hogy itt egyhangú döntés született. Miért nem lehet azt mondani, hogy volt-e ez, illetve hogy miért nem szavazhatnak úgy, bocsánat, a szavazásnál már ugye egyhangú volt, tehát én ezt nem értem.
Én is gondolkoztam ezen sokat, és alapvetően azt nem tudom eldönteni, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. De igazándiból szerintem fogalmazunk úgy, hogy az a döntés születhetett 10 évvel ezelőtt mondjuk, hogy sokkal hasznosabb az, hogyha egy egységes képet képvisel a monetáris tanács, és nincsen kvázi kibeszélés. Tehát nincsen az, hogy bizonytalanságban tartjuk a befektetőket. Nyilván egy Fed és egy Európai Központi Bank esetében valóban én azt gondolom, hogy van is értelme annak, hogy megjelenítik aztán, hogy ki és mire szavazott. Ennek egész egyszerű oka van. Mégpedig az, hogy ők bármikor nyilatkozhatnak. Az embernek kedve tartja, akkor föllapozza a Fed döntéshozók legutóbbi 3 nyilatkozatát, és mindenkinél látni fog, hogy az elmúlt pár hónapban mindenki valamilyen álláspontot képviselt, valami mellett kardoskodott. Ez a monetáris tanácsban itthon is megvan, de ők nem nyilatkoznak. Tehát az az eleme hiányzik
nem
itthon
ennek. Nem nyilatkozhatnak?
Ezt nem tudom, és nem is mondtam. Én azt mondtam, hogy nem nyilatkoznak. Ez a tény, ezt látjuk.
Mert régen volt egy ilyen, még egy régebbi érákban, amikor egy héttel a döntés előtt megközelíthetetlenek voltak. Bármit kérdeztünk tőlük, azt mondták, hogy ez tilalmi időszak.
Ez most is van egyébként. Ez, ez a blackout periódnak hívják, ilyen fekete időszak, bezárkózunk, mindenki elvonul, és akkor nem tudom, szeánszot tart, nyilván nem. De hogy alapvetően ezért ezt nagyon szigorúan beszokták tartani. A legnagyobb jegybankok mindenképpen, a Magyar Nemzeti Bank is betartja, de azért nálunk sokkal többször fordul elő olyan eset, hogy nagyon mást gondol a piac, nagyon nem sikerült mondjuk előtte tisztán lekommunikálni a helyzetet, és mégis kell egy utolsó pillanatos visszaigazítás. Ilyet láttunk egyébként már Lagarde-éktől is, meg Powell-éktől is. Tehát van az a helyzet, amikor egy nagy meghatározó jegybank is valamit, hogy szépen fogalmazzak, elkottáz, és akkor mégiscsak ebben az időszakban, amikor nem szabadna már kommunikálni, mégiscsak tesznek egy megjegyzést. És ezt a Magyar Nemzeti Bank is előszeretettel használja, ha szükség van rá. Nyilván még mindig jobb 2 nap előtte jelezni a piacnak, hogy oké, srácok, valamit nem értetek tisztán abban, amit mi kommunikálni szerettünk volna, mint hogy legyen egy óriási meglepetés és hatalmas csapkodás utána itt mondjuk a forint árfolyamában. Tehát szerintem visszakanyarodva az eredetire, egész egyszerűen az van, hogy mivel nem nyilatkoznak a monetáris tanács tagok, nem fejtik ki publikusan a véleményüket, nyilván van véleményük, nyilván van vita, innentől kezdve teljesen mindegy, hogy ő most a nap végén ott a papíron mire szavaz. Igazándiból sokkal jobban néz ki, hogyha nem nyilatkoznak, nem beszélnek amúgy sem, letisztelzek ezeket a kérdéseket, van előtte vités, erről tudomásom van, hogy itt nem úgy ülnek le a monetáris tanács tagok, hogy ott gyűrik egymást órákon keresztül, iszabbírkoznak, hogy most 50 vagy 75 meg 100, hanem egész egyszerűen folyamatos iterációs körök vannak. Folyamatos megbeszélések vannak, mindenkinek van gondolata, mindenki alátámasztja ezt érvekkel, és a végén elkezdenek közeledni az álláspontok, míg nem eljutunk magáig a monetáris tanács döntéséig, amikor mindenki elmondja, hogy jó, én ezért látok itt meg itt kockázatokat, de persze megvan ez a kompromisszum, egyetértünk. Tehát alapvetően itt a színfalak mögött zajlik egy egyezkedés és véleményegyeztetés, míg az LKB-nál, míg a Fednél, ott ez nem a színfalak mögött, hanem mindenki előtt zajlik, ott nyugodtan látjuk, hogy akár, sőt, és volt ilyen a Lagarde esetében legutóbb, aki elmondta, hogy gyakorlatilag véget ért a kamat emelési ciklus, köszönjük szépen, nagyjából most tetőznek. És erre jó néhány LKB döntéshozó, 2 napon belül kispriccelt, és elkezdte mondani, hogy no, azért ez nem így van, mi nem így gondoljuk, még azért lehet ezen a kamaton menni, tehát hogy rögtön elkezdték cáfolni, amit maga az elnök asszony képviselt. És ezért ezt érdemes belátni, hogy ez nem túl szerencsés. Értem, hogy transzparens, ugyanakkor eléggé hiteltelenné teszi magát a jegybanki vezetést, és ebből a szempontból ez egy tisztább képet teremt. De amit nagyon fontos látni, és nem véletlenül Lagarde-ot hoztam föl, azért nyilván tudjuk, és senki nem tiszta lappal indul, azért mindenkinek voltak hibái a magyar gazdaságpolitikában, de ugyanúgy külföldön is. Tehát ha a Lagarde-érát nézzük, szerintem lassan már egy kezemen nem tudom megszámolni azt, hogy hányszor bakizott olyan kommunikációs szempontból súlyos hibát, ami egész egyszerűen elengedhetetlen, hogy ezt jól csinálják. És ezzel szemben ott van Jerome Powell, ugye a Fed, az amerikai jegybank elnöke, patika mérlegen, kimérve, minden szónak jelentősége van. Tehát valahogy ez a kettő is annyira más, hogy tud működni, és nyilván ebben a keretrendszerben fura egy kicsit a Magyar Monetáris Tanács, olyan tipikusan magyaros, amilyenk, fogalmazzunk így.
Hát az a kérdés, hogy a befektetők máshogy értékelnék-e azt, hogyha azt látnák egy jegyzőkönyvbe, hogy a szavazás is mondjuk 7-2 volt, vagy mit tudom, 6-3, vagy tehát lenne ennek jelentősége?
Önmagában ennek nem. Uh-huh. Tehát önmagában az, hogy látjuk, hogy 7-2 volt mondjuk, most csak mondunk egy arányszámot, ez igazándiból nem mond semmit, mert nem tudjuk azt, hogy utána hogyan változnak ezek az álláspontok. Mert hogy pont ez a lényege mondjuk a nagy jegybankok esetében, hogy látjuk, hogy személy szerint ki mire szavazott, utána hallgatjuk a nyilatkozatokat, és ez alapján be tudjuk lőni, hogy oké, ő most eddig tartásra szavazott, de az elmúlt két nyilatkozat alapján folyamatosan inflációs kockázatokról beszél, lehet, hogy ő most átáll a kamatemelés pártiak közé. De most, hogyha csak a magyart nézzük, és azt mondjuk, hogy volt egy 7-2-es arány, és a következő hónapban egy 6-3-as, érünk vele valamit? Uh-huh. Sajnos semmit, uh-huh. Mert nem tudjuk mögötte a gondolatmenetet, és nem tudjuk kiszámítani, hiszen nincsen közben nyilatkozat, nem kapunk közben ilyen kis útjelzőket, ami alapján el tudjuk dönteni, hogy akkor most vajon melyik irányba uh-huh. mehet. Ebből uh-huh. a szempontból is tisztább a kép. Egész egyszerűen az van, hogy elhangzik egy nyilatkozat, elmondja a jegybank elnöke, alelnök éppen kicsinálja a sajtótájékoztatót, hogy mi történik, mi alapján döntött a tanács, ezeket fogják megfontolni, és pont. És ha úgy ítélik meg, akkor egyöntetően egy egyszerű nyilatkozattal megpróbálják befolyásolni a piacot. Ez nyilván egy egyszerűbb, tisztább képet teremt, bár számunkra egy kicsikét uncsi, nyilván sokkal jobb lenne végignézegetni minden tanácstagnak a különböző nyilatkozatait, és ez alapján bogarászni, de azért így sem unatkozunk, ugye már mi is nyelvészek is vagyunk, és nézzük a jegybanki kommunikációt, mert azt azért az elmúlt jó pár évben megtanultam, hogyha egy vesző is akár más helyre kerül a jegybanki nyilatkozatban, annak bizony jelentősége van, tehát nem véletlenül cserélnek ki egy szót, vagy nem véletlenül cserélődik meg sorrend mondjuk, amikor különböző okokat, indokokat sorolnak föl, tehát ezekre mind-mind figyelnünk kell, és nyilván picit azért így egyszerűbb is a kép, hiszen egy nyilatkozat van, nincsen olyan sok szereplő, aki nyíltan kommunikál, míg mondjuk azért egy Fed esetében mindenkit lekövetni folyamatosan, hát lehet, hogy az már nem egy emberes meló lenne, tehát itt jön be a kép ugye a mesterséges intelligencia, tehát ezzel már nyilván meg lehetne oldani dolgokat, de nálunk ez nem hiszem, hogy szükséges lesz a következő időszakban.
Igen, hát... Még egyre visszatérve, tehát nekem továbbra is az a véleményem, hogy ez kvázi ezzel az új kommunikációval, hogy elmondta ezt a virágbanalást, hogy a vita során milyen uh-huh. vélemények hangzottak, kvázi olyan, mintha tulajdonképpen kaptunk volna egy 7-2-es szavazati arányt, de ezzel most már ne rágódjunk tovább. Ez mindenki fogja ezt a kommunikációt szerintem, és azt is tudjuk, vagy sejtjük, hogy tulajdonképpen, meg mit most el is mondtad, hogy mi lehetett ennek az oka. Na, a másik, ami nekem érdekes volt, nem biztos, hogy fog egyezni a tiédre, az, hogy Virág Barnabás bemondott egy 11%-os
nyertél, 2-ből 2, igen.
Köszönjük akkor a hallgatók nevében, vagy a nézők nevében. Szóval hogy ott nagyon érdekesen fogalmazott, és az, hogy igen, reális lehet, azt hiszem, az az elve, az elemzői elvárás valahogy, hogy tényleg 11% lesz a kamat, hogy nekem ez megint kommunikációs szempontból egy kicsit furcsa uh-huh. megfogalmazás volt, és az eddigiektől eltérő.
Hallottunk már ilyet a Magyar Jegybanktól, amikor szerették volna befolyásolni a piaci várakozásokat. Volt már ugye olyan is, hogy túlzóak a kamatvárakozások, hallottunk korábban olyat is, hogy meglehetősen alulbecsüli a piac a jegybank kamatvágási ciklusát. Volt ugye, hát korábban is, amikor még Nagy Márton volt az alelnök, akkor is nagyon-nagyon sok ilyen jellegű nyilatkozat volt, sőt, akkor még aktívabb is volt a jegybank a piac befolyásolásában, vagy a véleményeknek a, hogy úgy mondjam, összehangolásában. Virág Barnabás ritkában használja ezt az eszközt, de hát alapvetően...
adódik is a Nagy Mártontól való személyiségi különbségéből is, tehát...
más a habitus is, valószínűleg mindenki más, hogy közelíti meg ezeket a kérdéseket, de kevésbé kerül elő, viszont innentől kezdenek nagyobb súlya is van. És hogyha azt mondja egy jegybank alelnöke, hogy jelen pillanatban az elemzői várakozások 11% köré teszik az évvégi kamatot, és ez nagyjából a jegybank jelenlegi információi szerint ez egy fair feltételezés, akkor kijelöltük megint csak a játszóteret. És ugye, hogyha most 75 bázisponttal folytatja jegybank, akkor 10,75-nél állnánk meg, 11% környékén van. Ha lassít, mondjuk...
10,5-nél.
10,75, nem 12,25, utána 11,50, és 10,75, igen. Tehát, hogy nagyjából 11% környékén.
Tehát 11,5 és igen. 10,5.
Tehát nagyjából ez a 11% plusz-minusz, megint ilyen 25 bázispontokról beszélünk.
Mert ugye most már csak két kamat döntésünk van.
Igen, van még egy novemberi, van még egy decemberi, és alapvetően azt mondhatjuk, hogy ezzel így megint csak igazándiból tudjuk azt, hogy kb. Milyen menüből választanak majd a monetáris tanácstagok, azt is tudjuk, hogy nagyjából az 11% ez megfelelő jelen információk szerint. De, és ugye mindig ott van az a fránya, de hogyha közben lesz egy nagyon durva közel-keleti fellángolás, tehát hogy még többen involválódnak, elszed az olajára, nem tudom, 110 dollárig, a forintot megütik és elmegyünk 400-ig, nyilván ez egy teljesen más játszótér akkor már. De a jelen ismeretek szerint, és én is azt gondolom, hogy ez a 11%, ez egy nagyjából vállalható, most 10,75-ön vagyunk, mi azt gondoljuk, hogy nagyjából azt folytatja a jegybank, amit most láttunk, de tényleg mielőtt eljöttem, megnéztem az euroforint árfolyamát, 3,85 fölé mentünk. De egyébként gyengült a cseh korona, gyengült a lengyel zlotyi, a dollár pedig elkezdett megint erősödni.
Tehát akkor ez inkább egy regionális.
Ez abszolút egy regionális mozgás, dolog, de inkább igen. Ilyen kockázatkerülés, inkább megint a dollár irányába indult meg egy komolyabb pénztömeg. Ez is jól mutatja, hogy igazándiból elég egy pici dolog, amitől megrezzen a piac, és már a forint el tudsz szállni. És nyilván akkor ilyenkor jön az, hogy akkor most mit nézzünk? Az euroforint árfolyamot, ami igazándiból fontos és érdekes, de hogyha közben mondjuk a lengyel zlotyival meg a cseh koronával szemben nem megyünk arrébb, akkor nem mondhatjuk azt, hogy itt egy olyan sok van, amire a jegybank érdemben tud reagálni, mert egész egyszerűen csomagban kezelik a régiót, eladták ezeket, a tőke menekül megint Amerikába, és nagyjából ezzel nem tudunk mit kezdeni. Vagy lehet nézni mondjuk a lengyel zlotyival szembeni árfolyamat, de ott meg a politikai változások miatt, vagy a küszöbön álló politikai változások miatt ez megint csak nehezen lemérhető. Tehát, hogy van sok kapaszkodónk, de igazán egyik sem tökéletes, de a lényeg, amit akartam mondani, hogy tényleg, amit mi most gondolunk, az két nap alatt a feje tetejére tud állni, bízom benne, hogy nem lesz ilyen, de egyelőre ez a jelzés, ez azt jelenti, hogy most, ha minden változatlanul marad, akkor tényleg van egy viszonylag biztos út, ami a következő két hónapra nagyjából kiszámítható, hogy utána mi lesz, de az már egy nagyon érdekes kérdés 2024.
Még addig még lesz még két alkalom, amíg tudunk erről beszélni, de a kérdésem az, hogy ezzel Nagy Márton is elégedett lesz, hogyha az év végén 11% körül lesz a kamat? Mert mintha ő mondott volna egy olyat, hogy ő szeretne egy számjegyű kamatot, ugye?
Hát majd beszélünk Dévényi Tibi bácsival, és kérünk egy pöttyös labdát, igen. És akkor lehet kívánni. Ez nem kívánság műsor továbbra sem, szerintem. Nyilvánvalóan a jegybanknak egy dolga van, az inflációval foglalkozik, hogy ők úgy ítélik meg, hogy nem lehet levinni 10% alá, akkor nem lehet levinni 10% alá. De, és megint csak jön a de, ugye azért azt tudjuk, hogy és láttuk már korábban, hogy azért a gazdaságpolitika másik ágának, tehát nem a monetáris ágának, azért hogy nem valahogy az asztalon mindig előkerülnek olyan eszközök, amivel azért a kamatkörnyezetet lehet befolyásolni. Lásd most ez a puha kamat sapka, vagy én nem is tudom, minek lehetne nevezni, ez az önkéntes kamat sapka, 8,5%-on,
Igen, megkérték a bankokat önként, megkérte a bankokat Nagymárton, hogy önként...
Önmérsékletet tanúsítva vigyék lefelé.
De meg is mondta, hogy az önkéntes szín mekkora legyen a lakossági...
Hát legalább tiszta a kép.
Igen, lakossági jelzálogkiteleknél 8,5%, a vállalati forgóeszköz hitelek meg 12%, és ezt viszont túl is teljesítették itt a többség, azt
igen,
hiszem.
És akkor innentől kezdve teszem fel a kérdést, hogy van annak jelentőség, hogy hol van az alapkamat az év végén? Alapvetően nincsen. Tehát már a fontosabb piaci kamatok lejjebb vannak, sőt, már maguk a bankközi kamatok is bőven lejjebb vannak, mint az alapkamat. Tehát innentől kezdve, ha nagyon akarom, akkor rá lehet fogni egy 11% körüli évvégi alapkamatnál is, hogy közben a bankközi kamatok lementek egy számjegyűbe. És innentől kezdve az, hogy most maga az alapkamat hol áll, ez megint csak játék a számokkal.
Hát akkor elveszítette az irányadó jellegét.
Már elég régóta én azt gondolom. Tehát amióta, és ez mindenre igaz, tehát nem csak Magyarországon, tehát amióta a nagy jegybankok is iszonyat mennyiségű pénzt pumpáltak a gazdaságokba, azóta én azt gondolom, hogy maga a kamatpolitika érdekes, izgalmas, de kevésbé fontos. A sokkal fontosabb, hogy mennyi pénz van a rendszerben. És ugye itt jönnek a különböző dilemmák. Van a Fed, aki már aktívan szűkíti lényegében a pénzmennyiséget, nem forgatja vissza a lejáró állampapírokból számára visszajövő pénzeket. Ott van az LKB, ott még csak vitatkoznak arról, hogy most mit csináljanak a lejáró államkötvényekkel, de ő nekik nagyon meg van kötve a kezük, mert hogy mi történik? Hát ők elkezdenek a náluk lévő állampapírokat nem visszafektetni az ebből származó pénzt, akkor nincsen kereslet az olasz állampapírra, a portugál állampapírra, a spanyol állampapírra, és megint visszamegyünk 2012-13 környékére, adósságválság, és akkor beszélgethetünk megint arról, hogy akkor na, most melyik ország kerül az államcsődhöz közel? Tehát ez innentől közel megint egy olyan játék, ami miatt maga a kamat érdekes, izgalmas, de alapvetően nem effektív. Mert addig, amíg ez az újrabefektetési politika van, addig nagyon máshogy működnek a piaci kamatok, és nagyon máshogy működik önmagában a piac. És ugye itt van a Magyar Nemzeti Bank, aki ugyanezzel a problémával küzd, mint más jegybankok, óriási a likviditás, nem szándékolt nyerességet keletkeztetnek a bankok, pusztán abból, hogy, most, bocsánat, ez furán hangzik, a körülmények áldozatai. Ők kaptak 0%-on hitelt, majd kapnak 10%-on betéti kamatot. Hát nyilván ez arbitrás az, de nem ők generálták, ez van. Innentől kezdve, és egyébként más jegybankok esetében ugyanez a probléma, ez veszteséget generál, az Európai Központi Bankban is arról megy a vita, mindemellett, hogy mi legyen az állampapírpiaci dolgokkal, hogy mi legyen a tartalékrátával, hogy még nagyobb tartalékolást írjanak elő a bankoknak, és erre ne fizessenek egy kanyi kamatot sem, és ezáltal vonnak el pénzt a bankoktól, vagy ott is szóba került valamiféle adózás, tehát ezért jól látható, hogy mindenki nagyjából a saját homokozójában körülbelül ugyanazokkal a problémákkal küzd, csak a nagyságrend egy kicsikét más. És nyilván itt mi homokozunk magunknak, és ha nem tudom, kirepül a lapát, olyan nagyon nem történik semmi. Ha a Fednél repül ki a lapát, ott már probléma van, tehát ott azért az egész piacot rántja magával, közte Magyarországot. Szóval ebben a tekintetben mi itt egy kicsikét ugye el vagyunk szeparálva, és ezért olvashattuk mostanában nagyon sokszor azt, hogy beszélgetünk itt független monetáris politikáról, de valljuk be, ez nem független. Tehát nyilván figyelni kell arra, hogy mit csinál az Európai Központi Bank, figyelni kell, hogy mit csinál a Fed, meg egyébként a régiós jegybankok.
Hát igen, de azért a Magyar Nemzeti Banknak a vesztessége, amit elszenved, ez a 2000 milliárd körüli, azért ez brutális. És főleg
meg kell nézni GDP arányában, megmondom őszintén, ezt nem néztem meg összehasonlítva, hogy mondjuk az Európai Központi Banknál, meg a Fednél milyen GDP arányos vesztességek keletkeztek, de ez egy jó ötlet.
Igen, a következő nézni. Alkalommal akkor erről kitérünk, nem is akarom erre hosszabb időt vesztegetni. Inkább még egy téma, ugye említetted Lengyelországot, és ugye az talán nekünk is egy fogockodó lehet, hogy ott a piac hogyan fogadja azt, hogy van egy kormányváltás, egy irányváltás, ugye csak ugye bizonyára az olvasók, hallgatók is tudják azt, hogy a Debrecenkit megvalósult, ugye a váltvetve a lengyel és a magyar kormány küzdött itt az Unióval. Most ott tartunk, hogy a lengyelek úgy néz ki, hogy hozzájutottak az uniós, vagy hogy hozzá fognak jutni az uniós forrásokhoz.
Azért 4 kilóra medvebőrén. Még lesz jó néhány tárgyalás, hogy ez a kormány megalakul.
Igen, de úgy tűnik most, mintha egy kicsit melbedobással talán előre lennének, mint a magyar kormány. Ott most ugye ott egy ideológiai váltás történik, hogyha minden úgy történik, ahogy most lehet számítani rá, akkor valószínűleg, hogy egy más típusú kormány lesz ott. A piac, te is említetted az előbb, még annyira nem foglalkozott ezzel ezek szerint az lotyi árfolyamában. Mi várható szerinted? A piac, meg lehet egyébként ezt mondani, vagy ez most itt teljesen hipotézis, hogy a piac hogyan fogadná azt, hogyha nem sikerülne a biztos befutónak itt kormánykoalíciót összehozni? Ahhoz mit szólna, és ahhoz mit szólna, hogyha esetleg valami csoda folytán megmaradna a mostani?
Nehéz, de azt láttuk rögtön a választás után az első kereskedési napon, hogy a zloty azért elég sokat erősödött. Most nem emlékszem, hogy egy 2-3%-os instant erősödést láttunk. Nyilván azóta megint itt volt különböző geopolitikai történet, meg az izraeli-palesztin háború, mi egymás, kínai ingatlanpiaci para, most éppen a Country Garden, csődölget be, legalábbis nem fizettek ki egy dollárkötvény, szóval azért van probléma, és ez nyilván megint csak befolyásolta az zloty árfolyamát. Tehát nehéz tisztán látni. De alapvetően szerintem az egyértelmű, hogy volt egy pozitív piaci reakció, ugye az a várakozás, hogy az új kormánykoalícióval inkább EU-párti lesz a lengyel vezetés, és ez némileg kiszámíthatóbbá teszi a környezetet, megteremti az uniós források lehívásának lehetőségét, és nyilván erre erősödött az zloty. Hogyha ebben valamiféle törés keletkezne, valószínűleg nem csak, hogy ezt a 3%-ot adná vissza a lengyel fizetőeszköz, de még inkább gyengülne, tehát valószínűleg egy 8-10%-os gyengülést sem tartok ördögtől valónak, ezért nagyon be tud pánikolni a piac, hogyha valamilyen 95%-osan biztosra vett dologra rájön a fekete hattyú. Ezeket láttuk, és az a baj, hogy ezek a fekete hattyúk, vagyis a nagyon nagy horderű, ám kicsi valószínűségű események, ha bekövetkeznek, és az elmúlt 3 évben rengeteg ilyet fel tudunk sorolni, akkor ezért az nagyon megmozgatja a piacot. Tehát én azt mondom, hogy biztos, hogy vannak olyan befektetők, akik picikét ugye a háttérről meghúzódó, ugye azt mondják, hogy hát azért láttunk mi már karonvarjút, meg fehér hollót is, mi lesz akkor, hogy itt valami esetleg mégsem úgy alakul, valaki nagyon erőszakossá válik, túl sokat akar a kormánykoalícióban, és szétesik az egész. Tehát azért lehet, hogy van, aki fogad az zloty ellen, de azért nagyon kevesen vannak, de hogyha tényleg fejrel ez a konszenzus, akkor egyértelműen egy eladási hullám keletkezik, és nagyon érdekes, hogy na ez hogyan hatna a forintra, mert azt láttuk.
Ezt akartam kérdezni, igen.
Igen, mert azt láttuk, hogy amikor kijött a lengyel választásnak az eredménye, hogy a forint is erősödött, és nem azért, mert itt valamiféle politikai változást vetítenek előre Magyarországon, ez pusztán arról szól, hogy oké, lehet, hogy ez a fajta lengyel támogatás, ami eddig megvolt a magyar kormány oldalán, ez már nem olyan biztos, lehet, hogy megszűnik, kicsikét egyedül maradunk elszeparálva politikailag, és innentől kezdve inkább azt gondolta a piac, hogy kompromisszum készebb lehet a magyar kormány. És aztán jött erre a megerősítés, hogy lám-lám, ki is ment ugye Navracsics, és még jó páran Brüsszelbe tárgyalni, választattunk a 9 brüsszeli kérdésre, megint ketyeg az óra, most már nagyjából 2 hét múlva valahogy el kell dőlni ennek a 13 milliárd eurós résznek a kohéziós alapból, és ugye a piac azt mondja, hogy mint hogy egy kicsikét konstruktívabb lenne Magyarország talán, és ugye ebben is nagyon komoly változást hozhat, ha mégis marad a jelenlegi rend Lengyelországban, mert akkor ez azt jelenti, hogy politikailag egy picikét erősebb lehet megint az Orbán kormány, az európai térben kap támogatást, tehát bizonytalanságot szülhet. De van még egy nagyon fontos kimenetel, az európai parlamenti választások. Ugye ez 24 nyara, és ezért nagyon sokan vannak olyan, akik azt mondják, hogy lehet, hogy lesz egy komolyabb jobboldali fordulat, akár a szélső jobbok előretörésére lehet számítani, és ez megint az egész európai parlament dinamikáját átalakítja, és ebben a helyzetben megint csak politikailag egy picikét kényelmesebb, kevésbé kompromisszum szükséges helyzetbe kerülhetne a magyar kormány, és akkor ezt hogyan fordítja a piac forint árfolyamra? Hát ez nagyon jó kérdés, de inkább egy gyengüléssel számolnék, és akkor ezeket mind elsoroltok, és akkor menjünk vissza a jegybankra, a magyar jegybankra, így hogy találják ki az ember, hogy milyen lesz a kamatpolitika akár 3-4-5 hónapra előre is nagyjából lehetetlen. Itt tényleg arról van, hogy most olyan világot élünk, ahol való igaz az, hogy adatvezéreltnek kell lenni, agilisnak kell lenni, egész egyszerűen alkalmazkodni kell a helyzethez. És nagyon sokat számíthat az, és nagyon nem mindegy, hogy gondolkozik az ember. Mert mondhatjuk azt, hogy oké, én félek a kockázatoktól, tudom, hogy nagyon sok minden valósulhat el, ezért inkább óvatos vagyok. De mi van akkor, hogyha túl óvatoskodom, és aztán tényleg jön a fekete atyú, tényleg borul minden, elszáll az euroforint árfolyam, és megint kamatot kell emelni drasztikusan mondjuk, akkor nem mindegy, hogy ezt egy 8-9-10%-os szintről teszem meg, vagy már megint 13%-ról. Tehát így is lehet gondolkozni, hogy oké, nagyon sok a kockázat, de pont azért sietek most azzal a kamatvágással, hogyha tényleg bekövetkezik a baj, akkor legyen honnan visszaemelnem a kamatot. Ugye ezt már egy másik irányban is láttuk többször, hogy inkább gyorsabban vágnak kamatot, hogy aztán ugye a Fed is csinált ilyet korábban az Európai Központi Bank is, hogyha kell, akkor tudjon honnan mondjuk emelni kamatot, de volt fordítva is, hogy inkább mentek fölfelé sietve a kamat emelésekkel, hogyha hamarabb törik meg valami, akkor legyen honnan visszavágni ezeket a kamatokat.
Hát igen, igen, hát ez egy 1 milliárd eurós vagy dolláros kérdés mindig, hogy a monetáris politika mit csinál, és tényleg nagyon nehéz azt is meghatározni, hogy most, amikor szeretnénk egy további infláció lassulást, de ugyanakkor szeretnénk egy gazdasági növekedést is 4-4 éves recesszió után, hogy végre kikerüljünk, hogy hogyan kell. Hát ezek azok a kérdések, amik ugye foglalkoztatják azt hiszem a napi szinten is a monetáris politika irányítóit, meg ugye minket is, elemzőket, újságírókat. Ezeket a kérdéseket fogjuk azért megbeszélni itt. Tehát ugye attól óva intem a hallgatókat, nézőket, hogy nem lenne témánk a következő két az alkalomra.
Biztos, hogy lesz.
Ugye az uniós forrásokat direkt nem hoztam most egy kicsit jobban kivesni, azt mindig tudjuk vesézni, megvárjuk ezt már. Annyian ilyen hipotézist felállítottunk.
Hallottuk azt, hogy novemberben, csak nem rakták igen, hozzá, hogy melyik év novemberében.
Tehát igen, én már nem akartam, hogy azt kapjuk meg a Pest és ezt, hogy uncsi egy kicsit, de ez sose lesz uncsi mondjuk, mert ugye mégiscsak a saját bőrünkre megy a történet. De erre is vissza fogunk térni, és akkor itt az MNB-nek a vesztesége a helyzetére, erre a kicsit furcsa tőkerendezésre, amit itt most a kormány ugye elővezetett.
Ezek, a költségvetés is lehet szerintem,
hogy közödik az évben. Tehát itt lesz, főleg hát ugye decemberben egy eminens módon mindig azért szoktunk a költségvetéssel foglalkozni, tehát köszönöm szépen a mai beszélgetést, remélem, hogy te is élvezted, és remélem, hogy önök is élvezték, és hogyha tetszett, és jó információkat, hasznos információkat hallottak, akkor továbbra is arra biztatom önöket, ha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a Klasszis Média lapcsoportnak a YouTube csatornája, ami Klasszis néven fut, és akkor ezt a beszélgetést is visszahallhatják, és a következő kettőt is, amit még idén Péterrel fogunk lefolytatni.
Köszönöm szépen!
Ön a Klasszis Podcast Pénz című műsorát hallotta.